Szeretettel köszöntök mindenkit. Ez most már 2009-2010-es tanév, és már nem is az első órájuk, ugye, mert már reggel 8-kor is biztos volt valami. És akkor most 10 órától lesz mindig a dinamika előadás. Jó, a tárnak tehát egyszerűen ez a címe, hogy dinamika. Ugye én leszek a tárnak az előadója, Stépán Gábornak hívnak, ugye már találkoztunk egyszer-kétszer az előző fél évben. Csöndet kérek, kollégák! Találkoztunk már egyszer-kétszer az előző év folyamán, ugye évnyitókor, meg ilyen hivatalos alkalmakkor. Ugye most olyan minőségemben vagyok itt, mint a Műszaki Mechanika Tanszéknek az egyik professzora vagy előadója, aki ezt a dinamikát meg a következő fél évben rezgéstan szoktam a nagy évfolyamnak mindig előadni. Egyúttal, hogy én vagyok a Műszaki Mechanika Tanszéknek a vezetője, tehát hogyha eddig nem vették volna észre, van itt egy pár mechanika tárgy, amit ugyanaz a tanszék tanít, ugye ezek a statika, a szilárdságtan, most jön a dinamika, aztán lesz már rezgéstan, meg lesz véges elemek, ezt mindenki fogja tanulni, aki gépészmérnöki alapdiplomát szeretne kapni, tehát ezeket a tárgyakat végigtanulják, és ezeket mind a műszaki mechanikai tanszék tanítja. Majd röviden mindjárt elmondom, hogy hogyan itt a mechanikák felosztása, hogy egymáshoz képes lássák azt, hogy mi milyen logika mentén rendeztük ezeket a dolgokat össze. És hát tavaly óta ugye én vagyok a gépészmérnöki karnak a dékánja is, úgyhogy ha valami gépészkari szintű, nagyon fontos és más módon, meg az illető tanszékekkel, tanszkeletőkkel megoldhatatlan problémájuk adódik, akkor persze lehet a dékánhoz is fordulni, úgyhogy ha ilyen problémájuk van, akkor ilyesmivel is jöhetnek. Jó? Na mostan, itt bemutatkozáskor van egy-két dolog, amit meg kell beszélnünk ugye ezzel a dinamikával kapcsolatban. A legfontosabb dolog, ugye, amit a legelején el szoktam mondani a tár nevével kapcsolatban, hogy a gépészmérnökök számára ez egy kiemelt fontosságú tárgy. Most nem azért, mert az egyik legnehezebb tárgy is szokott lenni, és tényleg ez erőfeszítést igényel, és az embernek otthoni munkát is igényel az, hogy ezt a tárgyat megtanulni. Hát önmagában nem elég csak az órákra bejárni, meg a középiskolás emlékekből építkezni, hanem ezt tényleg egyedül is kell otthon gyakorolni, és erre tényleg plusz munkát is kell szánni. De egyúttal itt kezdődnek azok a tárgyak, amik tényleg megkülönböztetik az embert a többi mérnöktől. Tehát ezek azok a dolgok, amiket a gépész mérnök jobban tudja. Azt szoktam mondani, hogy a mechanika, a hőtan és az áramlástan, ezek azok a kulcs területek és tárgyak, amik a fizikának ilyen alapterületei, amire építkeznek a gépész mérnöknek az ismeretei, és ez az, ami a többi mérnöknél viszonylag szokott hiányozni. Mondjuk persze most igazságtalan voltam, az építőmérnökök, azok is nagyon sok mechanikát tanulnak, csak azok általában statikát tanulnak. Ugye azt szokták mondani, hogy akkor, hogy van, és csak el ne roncsam, ugye, tehát, hogyha az építőmérnök tervez valamit, és az elkezd mozogni, akkor az rossz, tehát akkor valamit elszúrt az illető, mert ugye őnek éppen statikus és álló dolgokat kéne terveznie. Viszont ha egy gépészmérnök tervez valamit, és az nem mozog, akkor az megint rossz, ugye? Tehát meg éppen olyan dolgokat kell csinálni, ami mozog. Úgyhogy ezért sokkal kevesebb statikát tanultak, azzal együtt, hogy föltételezzük az alapjait, annak ugyanúgy érték, mint az építőmérnökök, de még nagyon sok dinamikát és rezgéstant és egyéb mozgással kapcsolatos dolgot is fogunk tanulni. Jó? Úgyhogy ez tényleg kiemelt fontosságú, de ugyanilyen lesz, mondhatom ezt a hőtanra, meg az áramlástanra is, ott is nagyon sok időben változó dolgot fognak tanulni, de hogyan melegszik fel valami a hőcserélőkben, hogyan adódik a hő, vagy áramlástanban, ugye az áramlás önmaga már kifejezi, hogy ott valami mozog, tehát valami időbeli változás lesz, és ezek azok a dolgok, amiket a gépészmérnökünknek igazán sokkal jobban kell tudni, mint bármelyik más mérnöknek. Egyébként most ugye nagyon jól idézőjelben a gépészmérnök szakmának, mondjuk Magyarországon is nagyon jól alakul a presztízse, meg nagyon javul, ugye ezt már tavaly is igyekeztem mondani, hogy most már az ipar felől jövő visszajelzések, meg fölmérések mind azt mutatják, hogy a gépészmérnökökben van a legnagyobb hiány, és azokat várják a legjobban. Ez egyébként Nyugat-Európában, meg az Egyesült Államokban már régóta így van, tehát a gépészmérnöki szakmának a legnagyobb a presztízse, de most ez például az idén már abban is megjelent, hogy a gépészmérnöki karra volt a legmagasabb a felvételi pontszámok. Tehát eddig mindig a villamosmérnöki karré volt a legmagasabb. azt lehet mondani, hogy mostan már a gépészmérnök arra úgymond nehezebb bejutni, mint a villanyosmérnöki arra, vagy mondjuk az mechatronikára sokkal nehezebb bejutni, mint az informatikára. Tehát ezek a területeknek az értéke, fölértéke, és higgyák el, hogy ez elsősorban azért van, csöndet kérek kollégák, nem azért mondtam, hogy kezdjék el elbízni magukat, és most többen letették a ceruzát, hogy ó, hát remek, én most már úgyis lesz állásom, és itt semmi gond. Még azért ez nagyon sok munka van még itt hátra azért, hogy odáig eljussunk, jó? Szóval, visszatérve az időbeli változásra, meg az ő változások fontos, hogy ez általában a magyar társadalom és ezzel nagyon rosszul áll. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy a magyarországi matematika, ami egyébként világhírű, és számelméletből, valószínűségszámításból, meg halmazelméletből, meg rengeteg területen tényleg a magyar matematika az abszolút élenjáró. Sajnos pont a differenciáljelenetek területén nem vagyunk annyira jók, mint az egyéb területeken. Tehát pont azokon a részeken, amik a mozgás leírása, vagy az időbeli változásokkal foglalkoznak, és sajnos általában a magyar társadalom is ezzel nagyon rosszul áll. Ugye azt szoktam mondani, majd figyeljék meg, hogy akár politikai vitákat, vagy híreket nézünk a tévékbe, vagy újságokba, rettentősen kevés az időbeli diagram. Állandóan csak számokat vetítenek ki, és akkor röpködnek a milliárdok jobbra-balra, de ahelyett, hogy felrajznák egy diagramot, és azon mutatnák, hogy az elmúlt 2-3 évben hogy változott, az sokkal-sokkal többet mondaná. Általában az ember a számoknak a nagyságrendjét is összekeveri, maguk a politikusok hajlamosak milliók helyett milliárdokat mondani, meg a 100 milliót a 100 milliárddal, meg minden fenét kevernek össze-vissza. De hogyha azt látnánk időben, hogy az szépen hogyan változik, akkor tudom, mindegy is, hogy mi van függőleges tengelyen pontosan számszerűen, azt azért látnánk, hogy most jobb, mint tavaly, vagy rosszabb, mint tavaly, és ezeket a diagramokat nagyon nem látjuk. Jó? Úgyhogy ez részben a maguk felelőssége is, meg a gépészmérnök szakmának, hogy ezt a fajta szemletet ezt terjesszék, mert ezt a gépészmérnökök tudják a legjobban, és azért nem véletlen, hogy gépészmérnököket alkalmaznak akár pénzügyi befektető cégek is, és nagyon népszerűek, mert a pénzügyeseknél is bizony a tőzsdei, meg egyéb befektetési állati fontos az időbeli folyamatnak a figyelése, és annak, hogy mi a rendszernek a dinamikája. De már ez már megjelenik biológiában, meg minden más területen is. Jó? Tehát nagyon széles ez a skála, amit meg kell tanulniuk, meg kell érteniük, és ennek egy kulcsfontosságú része az, hogy ráadásul időben változó dolgokkal kell foglalkozni. És hát ez a dinamika az első ilyen tárgy, ami keményen az időben változó dolgokkal foglalkozik. Olyannyira ugye, hogy középiskolában is persze tanultak rengeteg mindent, nagyon sokan fújják fejből azok, akinek jó fizika tanára volt, és sok lejtőn lecsúszó téglás példát csinált, az már fújja fejből a képleteket, és mondja a gyorsulásokat, meg a sebességeket, de ezek mind ugye állandó sebesség, meg állandó gyorsulású mozgások voltak, amik ugyan szintén nehezek, és jó meg lehet vele hajtani a középiskolásokat, és lehet bele jó nehéz érettségi példákat csinálni, de azért itt többről lesz, hogy a gyorsulás is fog változni, minden fog állandóan változni az időben, csak speciális esetekben fog megegyezni azzal, amit a középiskolában tanultak. Úgyhogy aki középiskolából jó ismeretekkel jött, és időnként itt úgy látja, hogy ja, hát ezt én ismerem, meg ezt tudom, legyen nagyon óvatos, mert lehet, hogy azt a részt most tudta, vagy az óránk ezt a negyed óráját, vagy egy óráját ismerte, de a következő rész meg lehet, hogy valami olyan jön, ami viszont ennek egy teljes általánosítása, és ott már nem lehet megélni ezzel a középiskolás szemlélettel. Jó? Na ez volt akkor a tárgynak a bevezetésével kapcsolatos. Akkor egy-két ilyen technikai dolog, ugye? Mondjuk arról csak néhány szót, bár ez megint nem tárgyspecifikus, hanem mondhatnám minden előadással kapcsolatban, vagy általában az egyetemi munkával kapcsolatban is. Ugye nagyon fontos az együtt dolgozás, vagy az együtt munka. Azt is lehetne mondani, hogy ezeknek az előadásoknak hát mennyi értelme, amikor ilyen tömegben ülünk itten együtt. Ugye ez olyan, mint egy ilyen színházterem már szinte, meg mint egy színi előadás, és nyugodtan meg lehetne nézni ezeket ugye videóról is, vagy más az ember otthon pizsamába, vagy zölibe laptopról, vagy nem tudom mivel, akkor egyáltalán miért csináljuk ezt, hogy ide bejárunk. Ennek egy borzasztó fontos pszichológiai oka van, nevezetesen az együtt dolgozás. Amikor az ember egyedül van, akkor állandóan elszóródik a figyelme. Ugye azt senki nem szól az emberre rá, hogy itt most csöndbe kell lenni, koncentrálni kell, dolgozni kéne, írni kéne, próbálnom kellene a dolgokat csinálni. az ember bármikor leállíthatja, kimegy, iszik egy kicsit, visszajön, mert az egész úgy szétszóródik és szétfolyik, tehát az embernek egyedül kell csinálni, sokkal nagyobb, sokkal nehezebb erőfeszítést venni. Amikor meg így összejövünk, akkor egymást is presszionáljuk bizonyos fokig, egyfajta ilyen pszichológiai nyomás alatt vagyunk, hogy na most azért jöttünk össze, hogy együtt tanuljunk, jó? Ez a jegyzetelés is, amit ilyenkor csinálunk, meg az, amit én a táblára csinálok, hogy azt is lehetne mondani, hogy hát tulajdonképpen egy fölösleges dolog, hát kivetíthetném az egészet, meg lehet szépen PowerPoint-ba csinálni, nagyon sok minden meg is van, és aztán ki is lehet osztani maguknak, vagy letölthetik a netről. Ugye ennek rengeteg probléma, az egyik problémája az, hogy ugye térben, tehát nem csak időben dolgokkal fogunk foglalkozni, hanem térbeliekkel, tehát nagyon fontos lesz az, hogy térben tudjuk elképzelni a dolgokat. Ha megint a középiskolához képest valószínűleg egy ugrás fog jelenteni, ott bizonyára kevés térbeli példával találkoztunk. És térbeli feladatoknál kész rajzokat megnézni az életveszélyes, de síkbet, bonyolultabb síkbeli rajzoknál is. Tehát az ember ránéz egy rajzra, úgy tűnik, hogy érti, de hogy az ember becsukja a könyvet és megpróbálja fölidézni, vagy lerajzolni, hát az akkor már totál nem megy. Az ember kinyitja, újra ránéz, ja persze, hát ez nyilvánvaló, hogy így van, az ember becsukja, próbálja elképzelni, és már megint nem tudja összerakni, hogy a fenébe is volt. Rettenesen fontos, hogy az ember maga is keresztül menjen annak a rajznak a megkonstruálásán, tehát meg kell csinálnunk együtt, jó? De meg kell próbálni lerajzolni, és az, amikor az ember így ír, meg rajzol, annak nem csak az a jelentősége, hogy utána az ember a saját füzetéből tud legjobban tájékozódni, tehát általában. Tehát az embernek a saját írását a legkönnyebb megérteni, meg áttekinteni, és nagyon sokan tényleg évekig vagy évtizedekig őrzik utána az egyetemi jegyzeteiket, mert abban emlékeznek rá pontosan, hogy mit honnan szedett össze, meg hogy rakott össze, és hogyan csinálta meg. De nem csak ez a jelentőség, az is, hogy amíg írunk, tehát amíg erős, mindjárt beszélünk a munkastílusról, jó, meg a beszélgetésről, mert az egymás zavarásáról, meg hasonlókról, jó, ez mindjárt következő téma lesz. Addig bírják ki jó csöndbe, aztán mindjárt elmagyarázom, hogy miért kell csöndbe lenni, jó. Szóval az írás az embernek lassítja a gondolkodását. Az ember gondolat az nagyon gyorsan végigfut egy ilyen gondolatláncon, és az úgy egyszerűen logikusnak tűnik, de azt akarjuk, hogy ez meg is maradjon az ember fejébe, és az hosszan rögződjön. Rettenetesen fontos az írás. Tehát az ember oda lehajol és koncentrál, és ahogy lassan gördülnek le a betűk, az alatt is végig oda kell figyelni. Ez rettenetesen fontos. Tehát nem csak azért fontos, hogy később ezt elő tudjuk venni, hanem azért, mert amíg az ember leírja, rengeteg minden sokkal erősebben rögzül a fejében. Na most meg akkor felmerül, hogy és akkor én mérülök a táblán. Hát részben azért ugye, hogy nagyjából hasonló sebességgel menjünk, ha PowerPoint-ban csinálja az ember, akkor hajlamos egy kicsit gyorsabban menni, meg ugye mindig kiszaladok az időből, már most is nézem az órát, hogy mennyit beszéltem, és akkor hogy fog a végén minden témára idő jutni, ahogy azt szeretném. Mégis inkább csinálom a táblán együtt, részben a sebesség miatt, részben pedig azért, mert az az érzésem, hogy én is jobban magyarázok, vagy alaposabban magyarázok, ha magam is fölírom, és magam is levezetem. Ugye ott van kivetítve, hol biztosan a kész eredmény egy levezetésnek a végén, akkor az nekem nem igazán izgalmas, az úgyis ott lesz jól, nem is kell olyan nagyon magyaráznom, hogy az most hogy jött ki. Hát úgy látják, hogy aztán abból az kijön, és akkor az mindenki gondolja végig. Ha meg én nekem magamnak kell a táblán megcsinálni újra, akkor újra végig kell gondolnom, és ami közben végig gondolom, akkor annak megfelelően magyarázom. Úgyhogy ezért csináljuk ezt a játékot kölcsönösen, hogy én is dolgozom a táblán, meg kérem, hogy maguk is dolgozzanak a füzetbe, mert ez segít egyfajta ilyen közös gondolkodást. Na most ehhez jön még hozzá, ja igen, akkor még a csöndről, tehát együtt dolgozunk, jó? És a dolgozás a lényeg. Na mostan amerikai egyetemeken szerintem ezt nagyon szépen kialakították, bizonyos értelemben hallatlanul liberális hangulat, tehát lehet óra, és ezt én is úgy érzem, hogy ezt itt lehet nálunk is csinálni, tehát lehet elmenni hamarabb, lehet későn jönni, lehet óra alatt enni, inni, mindenféle olyasmit csinálni, ami egyáltalán nem zavarja a többieket. Tehát, mert azt miért ne engedjük meg? Hát ha valakinek úgy jött ki, akkor legyen, nem fogjuk a termet bezárni, vagy nem tudom micsoda. És annak is örülök, hogyha valakinek, mit tudom én, orvoshoz kell mennie, de el kell indulnia, mit tudom én, 11:30-kor, akkor legalább addig is bejön, és nem hagyja el az egész órát. Tehát próbáljuk meg ezt kihasználni. De az viszont Boroszlófon, hogy ezt úgy csinálja, hogy ne zavarja a többieket. Ugye azért mondtam az evés meg az ivás, mert az általában csöndes, hát hogyha az ember nem csámcsog, meg mi azért, azt lehet szép csöndbe csinálni, és akkor nem zavarja a többieket vele. Ugyanígy a bejövetel és a kijövetel is, hogyha a szélére megy, hogyha, ugye attól kapok mindig utaütést, amikor valaki bejön negyed óra késéssel, és akkor rendszerint hétfő reggel elkezd itt lekezelni a haverjaival, és rögtön mondja is, hogy hétvégén hol volt, és majd szünetben megbeszéljük. Mert szóval ezt nem szabad, mert akkor azt az illetőt, aki már egyébként itt van, kizökkenti a munkából. Jó? Tehát természetesen, hogy egymás mellett vannak, és mit tudom én, valami rajzrészletet nem látott jól, vagy azért előfordulhat, hogy az ember a szomszédjától kérdez valami apróságot, szigorúan a munkával kapcsolatban, és szigorúan csak olyan mértékben, hogy ez a másikat ne zökkentse ki a munkából. De mindenféle más egymással való beszélgetés, például, mint amit most látok ottan, azok szigorúan tilosak. Annyira tilosak, hogy arra még külön fölvihet az ember, hogy amikor arra néz és ezt mondja, azért ők észre se veszik, hogy róluk beszélnek. És utána meg nem néznek rám, mert úgy tesznek, mintha ez nem rájuk vonatkozna. Megnézik az órájukat, még akkor sem veszik észre, hogy róluk van szó, és így tovább. És akkor ezt próbálom majd úgy érzékeltetni, hogy magukról van szó, és nem lehet beszélni. Jó? Tehát ez egy alapkövetelmény, hogy nem lehet beszélni. Utól, amikor elfordulok, akkor sem nevetnek össze a hátam mögött, hogy na, most ezt jól kibeszéltük. Nem tudom, de nem szeretek senkit kiküldeni óráról. Ez egyszerűen egy ilyen közös viselkedési norma, jó? Majd amikor előfordul ez, hogy az élessé válik, akkor mondok rá példákat, hogy mi magyarok, mint közösség néha eszméletlenül hülyén tudunk viselkedni. Az egyik része például ez, amikor nem hagyjuk egymást dolgozni. Tehát amikor nekem nincs kedvem, és akkor elkezdem a másikat is nyöztetni. Hát akkor ő se dolgozza, mert nem tetszik nekem. Engem idegesít, hogy ő ottan dolgozik, meg koncentrál. Biztos nekem is kéne. Jobb lenne azt látni, hogy ő se csinálja, és akkor odaszólok neki, meg bökögetem, meg mesélek neki, meg nem tudom. Jó, szóval ezt hagyjuk abba. Mindent szabad csinálni, ami a másikat nem zavarja. Egy abszolút szabály van, a munka az első, jó? Ide azért jövünk, hogy dolgozzunk, aki meg azért jött, mert fáradt, most pláne még jó idő van, ki lehet menni a kertbe, meg lehet sétálgatni, én nem fogok katalógust tartani, tehát semmiféle ilyen probléma nem lesz belőle, jó? Na most akkor mindezek tükrében még egy utolsó szó, egy idei fejleményről, még ugye minden előadás föl lesz véve videóra, és föl lesz téve majd a netre, hogyha minden igaz. Tehát meg lehet nézni az előadásokat utólag. Ugye ezen sokat meditáltunk, ez egy kísérlet. Nem lehet tudni, hogy hogy végződik, mert ugye az egyik, amitől általában az előadók félnek, hogy na hát akkor el fognak néptelenni az előadások, mert mindenki majd otthonról fogja megnézni videóról. Más egyetemeken is csinálják ezt, általában csak a belső hálózatra teszik föl. Most jöttem vissza éppen az Amerikai Gépészmérnök Egyesületnek a konferenciáról az Egyesült Államokban, és ott pont valami díjátadásnál a Dane Hartog díj, ugye a Dane Hartog az MIT-n a rezgéstant és a dinamikát tanította, és az ő előadása is föl vannak véve, és abból lejátszottak egy ilyen 15-20 perces részletet, és mindannyian kérdeztük utána, hogy lehetne ezt hozzáférni, vagy hozzájutni, és mondták, hogy ez szigorúan jogdíjas, meg mi, és az MIT-nek csak a belső hálózatán van fönn. Tehát meg lehet nézni akár régi nagy előadóknak is az előadásait, de nem csak úgy akárkinek, meg nincsen annyira kitéve. Ez majd itt még meg lesz gondolva, hogy pontosan milyen körbe és hogyan lesznek föltéve az előadások, de kétségtelen tény, hogy most is kaptam e-maileket már, hogy mit tudom én, ma nem tud bejönni, mert orvoshoz kell mennie, vagy még külföldön van, vagy nem tudom micsoda. Hát meg lehet majd nézni utólag az előadást videóról is, de még egyszer mondom, az a fajta pszichológiai nyomás, hogy most nekem írnom kell és együtt kell dolgoznom a többiekkel, az biztos, hogy ebből ki fog maradni. És hát persze, mivel dolgozom a táblán, mindig benne lesz a kockázata a hibázásnak, fogok is néha hibázni, ugye ez nekem is mindig egy nyomás, mert ezt nem szeretem és engem is idegesít, tehát én is egyfajta nyomás alatt vagyok, annak meg nagyon fogok örülni, hogy emiatt valaki szól, hogy valami nem jól került fel a táblára, és akkor lehetőleg még úgy szóljanak, hogy ne következő órán kelljen kijavítani, mert akkor már nehezebb. Jó? Aztán videót meg majd meglátjuk, hogy szerkesztjük-e, vagy mi a csodát csinálunk vele. Sajnos előfordul a videónál olyan is, tavaly is volt ilyen, ugye, hogy ugye teljesen nyilvánossá akartam, volt ilyen, hogy egy ilyen mintát, hogy próbált, ugye föl lett téve a YouTube-ra is, és ott meg lehetett nézni, de rögtön fölmerült olyan, hogy éppen egy szabadalmazás alatt levő dolgot vetítettem ki, amit hát ilyen belső körben, meg amikor ugye ez egy nem publikus dolog, azért már megcsinál, de hát hogyha a YouTube-ra már fölkerül, akkor ez már megkérdőjelezheti, mert a szabadalomnál nem szabad semmiféle publikáció megjelen a dologról. És akkor azt mondanak, tényleg, akkor ezeket ki kell vágni belőle, meg hasonlók történnek. Na, ezt csak azért mondtam, hogy cserébe viszont maguk tényleg friss információkat kapnak, és itt az előadáson szóban mindig a legfrissebbeket. Jó? Alkalmasint ilyen adminisztratív jellegűeket is. Jó. Akkor beszéltem az órákról, a csendről, a munkáról, erről a felvételről, meg az együtt dolgozásról, még a honlapról. Ugye szerencsére most már van netem itten az Audmaxban is, úgyhogy ha minden igaz, akkor meg tudjuk nézni, ugye, hogy hogy lehet eljutni. Ugye a Melanika tanszéknek a honlapját, azt mindenki remélem meg tudja találni, nagyon egyszerű, mert az az MM, az a műszaki Melanikára utal, és azt kell elétenni. És akkor itten, ha mondjuk magyar órákat akarják megnézni, akkor az oktatás rovatban az alaptárgyak között ott lesz ugye a dinamika, és Kovács László lesz az évfolyam felelős, itt is van sarokban, nem lesz itt mindig, de az egyik, vagy hány gyakorlatot fogsz tartani? Kettő gyakorlatot ő fog tartani. Itt lesz nem majd szépen föl, minden hétre lesz házi feladat, amit ez az otthoni munkához, hogy szépen gyakoroljanak és próbálják meg csinálni. A példák nem olyan középiskolás példák, ne arra gondoljanak, hogy most meg kell oldani 20 példát, mindegyiket 5 perc alatt, hanem lesz két példa, és lesz, amelyikkel 3-4 órát is kell dolgozni. És természetesen ne azt csinálják, ugye sokan azt szokták ilyen, hogy csinálják, hogy aztán elveszik a türelmüket, következő héten föl lesz téve a megoldás, akkor előszedik a megoldást, és azt gondosan lemásolják. És akkor olyan jó érzésük van, hogy na, hogy telik a füzet, és én minden példát megcsináltam, közben pedig semmit nem értenek bele, és egyedül önmaguk minden lépést elrontanának benne, amit ottan egyébként a megoldásnál kiírnak. Sajnos ugye hosszúak a számítások, bizony nagyon sok helyen el lehet rontani. És részben matematikai hibákat lehet véteni, részben meg elvieket. Fönn vannak a fél évi követelmények, a tanterv heti bontásban meg lehet nézni, hogy na mi mindent kéne ugye elméletből, meg évekből csinálni. Általában mindenütt igyekszem egy rövid kis példát is, egy-két rövid kis szemléltető példát is csinálni, de hát példákról inkább a gyakorlatokon fognak majd hallani. Jó, úgyhogy itt szépen össze lehet aztán keresni, hogy mik a félévi követelmények, remélem, hogy mikor lesznek a zárt helyik, mikor vannak olyan házi feladatok, amiknek ilyen kötelező jellegűek és pontot lehet értük kapni, ezeknek mik a feltételeik, stb. Hát olvasgassák el. Igyekszünk majd mindig képbe tartani önöket. Na, ez is megvolt. Honlap kész, gépész építő, akkor jöhet a mechanika fölépítése, jó? Hogy néz ki ez az egész mechanika? Jó, tehát a mechanikát először, hogyha most el akarjuk helyezni ezt a dinamikát ebbe a rendszerbe, akkor azt mondhatnánk, hogy két fő csoportja van. Ugye az egyik, a mechanikán az egyik része az ugye a merev testekkel foglalkozik. Majd ezekkel fogunk mindjárt beszélni. A másik része az pedig folyadékokkal és gázokkal. Vagy egyszer mondhatnám úgy, hogy deformálható testek, lehet, hogy jobb lenne, hogyha azt hinnám, jó? Írom azt, hogy deformálható testek, tehát merev testek és deformálható testek, és akkor a deformálható testek alatt értjük a folyadékokat és a gázokat. Nem jól írtam, elnézést, rögtön sikerült ugye egy hibát. Ugye a szilárd testekre és deformálható testekre, jó? Tehát szilárd és deformálható. Ja, jó, ez így legyen a két szétbontás, és hogyha a szilárd testeket nézzük, akkor ugye ide kell értenünk a merev testeket, és a deformálhatóakat, ugye, mert a szilárdak is basszus. Jól összekevertem. Na, ezek is mind rajta lesznek a videón, úgyhogy ez a jó fog. Jó, merev testek és deformálható testek. És a mereveken belül vannak természetesen a szilárd... jó, így van. Szilárd testek, és ide jönnek a folyadékok és a gázok, jó? Na, csöndet kérek kollégák ezúttal. Ismerkedő megjegyzések, jó? Egyébként elmagyarázom, a nemzetközileg is két különböző struktúra is van, amit tanítanak. És egyszerűen összegabajodok bele, más az angol száz, és más a magyar, ugye? És tartok angolul is órákat, hú, arról is kellett volna beszélnem. Ugye lesz angolul is dinamika, és az angol felosztás az egy kicsit más, mint az a német felosztás, amit mi használunk itt inkább. Ugye a mi óráink azok, meg a mi tanmenetünk, azok annak idején a professzoraink 100 éve Karlsruhe-ba, meg Zürichbe, meg ezekre az egyetemekre jártak, és onnan hozták át az egésznek a logikát. Olyan lényeges különbség nincs a kettő között, de azért néha úgy össze tudnak veszni, még konferenciánkon is, hogy mi a szóhasználat, és ezért keveredtem én is bele. Tehát vannak a merev testek és a deformálható testek, és a deformálható testek között... Jó, és akkor a merev testeknél osztjuk ezt tovább, ez amivel itt foglalkozunk, jó? Itt van ugye a statika, hát írjuk nagybetűvel, hogy adjuk meg a rangját, és itt van a dinamika. Jó, és akkor a dinamikán belül is két terület lesz. Na most, hogy nagyjából meg tudjuk őket különböztetni, hát a statika ugye az tulajdonképpen egy speciális mozgás, az a nyugalommal foglalkozik, és ott az erőkkel és az egyensúlynak a kapcsolatával. Jó, tehát ez a nyugalommal foglalkozik, egyensúlyokkal, és tulajdonképpen egy speciális mozgás, ugye ezt is lehetne mondani. A mozgások közül az egyik fajta. A dinamika az viszont egyértelműen a mozgással foglalkozik. Tehát ilyen értelemben itt is van egy különbség az angol szász meg a német szóhasználat szerint, mert más szóhasználatban a statikát azt hiszem, amikor a részének is szokták tekinteni. De mivel tananyagban ez külön volt és külön tantárgyuk volt a fél év elején, ezért az mindenképpen így fog szerepelni. A dinamika az a mozgás, és a mozgáson belül is ugye itt két terület lesz, amivel foglalkozunk. Az egyik az a kinematika, ez lesz a fél évnek az első fele, és a fél évnek a második fele a kinetika. Jó. A kinematika az csak a mozgás leírásával foglalkozik, jó, tehát mozgás leírása. A kinetika az pedig a mozgásnak az okával is foglalkozik, ami pedig az erők lesznek, jó? Tehát ez a mozgás oka. Mozgás okát, az erőket is vizsgálja. Most ezért van az, hogy ugye azok a tankönyvek egy része, például az a Béda Bezák tankönyv, amit mi is ajánlunk, és amelyik egy nagyon tömör, nagyon precíz és nagyon jó könyv, csak nehéz olvasni. Tehát ez nem olyan olvasmány, az ember kinyitja, és fönn van a neten ez is, az ember kinyitja, és akkor este elalvás előtt ott nézegeti, hanem bizony két oldalnak az elolvasás, vagy egy oldalnak az elolvasás is egy-két órába beletelhet. Ott mellette bonyolult ábrák vannak, azt össze kell rakni a szöveggel, levezetések nem annyira kirészletezettek, hogy akinek nincs gyakorlata mondjuk algebrai számításokban, annak nem árt közben leírni a köztes lépéseket is, és így tovább. Tehát egy nagyon tömören megírt könyv, és annak ugye az a címe, hogy kinematika és dinamika. Tehát már a szóhasználatában is olyan furcsa, hogy a kinematikát és a dinamikát tekint együtt. Ez azért van, mert ahogy mondom, más felosztásokban ezt a statikát és ezt a kinematikát ezt föl szokták cserélni, és azt szokták mondani, hogy a dinamikának a statika és a kinetika része, és a kinematika van külön. Szóval ez is jól megkavarja ezt a dolgot, hogy melyiket hogy csoportosítják, és ennek megfelelően a könyveknek a címe is, vagy a szóhasználata is egymástól eltérő lehet. Jó? Tehát a kinetika, és körülbelül ez az, amivel ebben a fél évben fogunk foglalkozni, jó? Ez az első fele, ez pedig a második fele. Na most a deformálható testeknél, ott pedig ugye a deformálható szilárd testeknél, hát tanulták már a szilárdságtant, tehát ez mindenképpen egy olyan terület megint, amit már ismernek. És ugye tananyagszerűen ezt ugye így szokták építeni, hogy először van a statika, aztán van a szilárdságtan, és ez általában azért van, hogy a szilárdságtanban időbeli mozgásokat nem nagyon szoktak vizsgálni, ez egy külön probléma, erről majd beszélünk még a fél év vége felé. Ennek aztán vannak mindenféle folytatásai, például olyan rugalmasságtan, ezt már nem fogja mindenki tanulni, csak olyan, aki olyan szakirányos lesz, tehát rugalmasságtan. Aztán van képlékenységtan. Ezek is mind ebbe a témakörbe esnek. Képlékenységtan, szilárdságtan, rugalmasságtan, képlékenységtan, illetve majd jön még, itt fog szerepelni a véges elemek módszere, ezt megint mindenki fogja tanulni, tehát ezt a szilárdságtant, meg ezt a véges elemeket, ezt mindenki tanulja, és hát a statikát azt meg már mindenki tanulta, jó? És most jön a dinamika. És hát akkor a folyadék és gáz, ez majd egy év múlva lesz ugye az áramlástan című tárgyuk. És aztán ennek is még rengeteg folyamánya van. Ezt az áramlástant ezt mindenki tanulja, és aztán utána különböző szakirányokon lesznek még speciális további arra épülő tárgyak. Na hát akkor a végén valahogy csak sikerült ezt az ábrát összehozni. Még utolsó szó arról, hogy miért nehéz ez a dinamika, függetlenül attól, hogy ez időben változó. Ezt ugye külföldi egyetemek is mindig nézegetik, hogy lehetne ezt jobban tanítani, vagy mi a különbség, vagy miért. Általában az a megállapítás, hogy az egyik legfőbb okának az, hogy a bizonyos értelme olyan, mintha a hétköznapi szemléletünkkel ellentmondan, vagy inkább azt mondanám, hogy a hétköznapi életből összeszedett szemléletünk, meg szóhasználatunk, az nagyon gyakran ellentmond, vagy ellentmondani látszik az itt megfogalmazott törvényekkel, meg szabályokkal. Egy arizonai prof az azt csinálta, hogy netről meg is lehetne keresni, ugye, én is gondoltam rá többször, hogy csináljuk meg, csak ez is annyi idő, hogy 10 ilyen kis bevezető kérdést föltesz mindig a dinamika kurzus elején. Ezek olyan kérdések, amelyek semmiféle számolás nem kell, csak meg kell adni, így, ilyen tesszerű 4 válasz közül ki kell választani, melyik a jó. És akkor ilyenek vannak például, hogy le van rajzolva egy ilyen téglalap, vagy papírlap, vagy téglalapú lemez, vagy nem tudom, és az egyik sarkánál így meghúzzuk, és akkor föl van írva 4 válasz, hogy mi történik, hogyha ott egy erő hat rá, és akkor le van írva, hogy nem mozdul, meg egy helyben marad, elmozdul magával párhuzamosan, forogni fog, el is mozdul, és forogni is fog, vagy valami ilyesmi. Akkor ki be kell iszkelni, hogy A, B, C vagy D. És ugye ezt rengetegen rosszul szokták így elsőre megválaszolni, holott azon a papírlapon, aki ezt megnézi és meghúzza a sarkát, önmaga is megnézheti, hogy mi történik, de nagyon sokan azt írják be, hogy ez csak forogni fog, és nem vannak rá, hogy azért a súlypont is el fog mozdulni, tehát mind a kettő lesz. Tehát ezek ilyen teljesen elemi dolgok, amiket szinte kézzel azonnal az ember ellenőrizhet is, és mégis rosszul gondoljuk, vagy az emberek jelentős része rosszul gondolja. Ugye ezek közül az egyik leghíresebb példa, amit külön kiemelt, hogy az, amikor megkérdezi, hogy ha egy személyautó és egy kamion egymással frontálisan ütközik, akkor közöttük akkor van 4 válasz, hogy semmiféle erő nem keletkezik, a kamionról fog nagyobb erő hatni a kocsiról fog nagyobb erő hatni a kamionra, illetve mind a két keletkezik erő és az egyforma lesz mind a kettőre. Na most már fogjuk tanulni kinetikából a fél év másik felében, meg hát fizikában is tanulták Newton harmadik törvényét, vagy axiomáját, hogy ezek az erők, ezek egyformák, tehát ezt a választ kéne adni. Ennek ellenére a hallgatóknak, ez most pont konkrétan most a 87%-a azt válaszolja ilyenkor, hogy a kamionról hat nagyobb erő a személygépkocsira. És utána lemegy ez az egész kurzus, le is vizsgáznak sokan, ahányan, amennyien, de azért társadalmi több mint fele, kétharmada azért ezen átverekszi magát, és akkor utána újra kiadja ezt a tesztet, és akkor ez az arány 87%-ról lemegy 81%-ra. Tehát az embereknek annak ellenére, hogy megtanulják, hogy a példákat így kell megoldani, és ezt így kell csinálni, és ez a két erő egyforma, annak ellenére azért csak jobb lenne abba a kamionba ülni, hogyha egy ilyen baleset van, vagy nem tudom micsoda, szóval hogy az embernek ugye a hétköznapi szemletével, hogy látszólag a dolog ellentmond. Jó, a Mutyánszki azt mondja, hogy közé kell tenni a kezünket, vagy az ujjunkat, és ott lehet az erőt mérni, hogy az ember a nyomást érzékeli mindenütt, és akkor azzal lehet tesztelni, hogy az ember milyen erőfogalmat érez, stb. Na, majd ezekről beszélünk fél év közben, jó? Tehát csak erőre azért szerettem volna figyelmeztetni mindenkit, hogy nagyon óvatos legyen, azt mindig elvárjuk, hogy egy végeredményt ugyan fizikailag is ellenőrizzen le, hogy hát ez reális-e, amit kapott. Csak arra is vigyázni kell közben, hogy a fizikai érzékünk, vagy az a hétköznapi szemléletünk, ami velünk van, az bizony sokszor megcsal minket, vagy nem teljesen úgy néz ki, vagy a fogalmakat nem teljesen úgy értjük, mint ahogy ezt itt viszonylag precízen definiáltuk. Jó? No, akkor az első ilyen témakör, amivel foglalkoznunk kell, az ugye az anyagi pontnak a kinematikája, jó? Tehát a fél év első felében 6 hétig csak kinematikával fogunk foglalkozni, és a legelső témakör az az anyagi pontnak a kinematikája. Tehát még csak nem is a merev testé, annak is egy egyszerűbb változatái. Jó, anyagi pont kinematikája. Ugye a mechanika az nem matematika, ez már ugye a fizikához közelebb áll, de a legjobban matematizált területe ugye ezeknek az ismereteknek, de még az áramlástan is, meg hőtan is nagyon komoly matematikai modellekkel dolgozik. De csak azért mondom, hogy a matematikai logika szabályait is többé-kevésbé használják, tehát a mechanikában, bár nem olyan precizitással, mint a matematikusok, de használnak definíciókat, tételeket, bizonyításokat, mert bizonyos dolgokat definíciók után tényleg matematikai precizitással lehet levezetni és bizonyítani. Úgyhogy én is fogok itt különös eleinte használni az ilyen fogalmak gyorsítására, hogy ne magyarázzam, hogy ez most definíció, vagy mi. Azért egyszerűen odaírom, hogy def, és az arra utal, hogy definíció. És ugye az első kérdés az, hogy mit értek anyagi pont alatt, mert a kinematika alatt most már tudjuk nagyjából a mozgás leírását értjük, jó? Anyagi pont alatt pedig egy geometriai pontot értünk, aminek bizonyos fizikai tulajdonságai is vannak. Mint egy geometriai pont, bizonyos fizikai tulajdonságokkal. Tehát nem csak a geometria számít már, hanem valami fizikai paraméter is mellé van téve. Jó? Például ugye ez a fizikai tulajdonság, vagy tulajdonságokkal, ez lehet abban a pontban a hőmérséklet, de lehet annak a pontnak a sebessége is. Ugye az áramlástamban, hőtamban ilyeneket fognak használni, mi itt a tömeget fogjuk használni, és az lesz a legfontosabb számunkra, jó? Jó, tehát a tömeg, az anyagi pontnak a tömege lesz az a fizikai paraméter, amit mi használunk. Ez akkor ugye annyit jelent, hogy egy anyagi pontot a térben úgy tudunk leírni, és ugye mondtam, hogy minden térben fogunk csinálni és időben, és ettől lesznek a dolgok egy kicsit általánosabbak. Ugye ez az XYZ-t fogjuk használni, mindig sárgával fogom, lesz egy ilyen színkód a fölé folyamán, amivel az a megfelelő egységvektorokat, tehát az I, J és K egységvektorok, ugye ezt használták matematikából is, tehát a megfelelő irányokban mutató egységvektorokat is szoktuk használni, és akkor ezzel egy tetszőleges anyagi pont, ugye az valahol itt van, akkor azt jellemzi az R-vektor és az M, ami pedig a tömege. Jó? Úgyhogy az R-vektor az, ahogy ezt megszokták ugye matematikából, ez X, Y és Z, ugye vagy lehet így is írni, hogy X-szer I plusz Y-szer J plusz Z-szer K. A mérték egysége ezeknek mindig méter. A mérték egységet azt ugye S-ben, és azt mindig szögletes zárójelbe teszem, tehát hogy ez megkülönböztessük a tömegnek az M betűjétől, jó? Tehát ez a mérték egység itt méter. Jó. És az M az pedig egy skaláris mennyiség, tehát ez a helyvektor, ugye, talán oda is írom, hogy helyvektor, jó? Ez a helyvektor. Tehát ez a helyvektor, ez az R, és a tömeg az M, az pedig egy skaláris mennyiség, annak egyszerűen kilogramma mértékegysége. Jó? Úgyhogy ez lesz ez a két fontos dolog, amivel az egészet leírjuk. És akkor jön a mozgástörvény. Jó, ez még bele fog férni itt a szünet előtt. Azt nézem, hogy itt olyan sötét van. Na jó. Mozgástörvény. A mozgástörvény az a helyvektornak az időbeli változását írja le. A helyvektor időbeli változása. A helyvektor időbeli változása, tehát ez az R-vektor az időfüggvényében, jó? Tehát ezt így is el lehet képzelni, ugye, hogy ez XT, YT és ZT, tehát három skalárfüggvény írja le általánosában. Itt a T, azt úgy fogom jelölni, hogy mondjuk a T0-tól TN-ig, tehát ez a mozgás kezdő időpontja, ez meg a végső időpont. És ugye ebben a tartományban változik az R-vektor. A T-nek a mértékegysége a szekundum. Jó? Tehát ez az idő. Jó, és annak a mértékegysége, az SI mértékegysége, az pedig a szekundum. És akkor még egy definíciót, akkor még írjunk ide, hogy mi a pálya, és akkor még ezt az ábrán föl tudom rajzolni. A pálya a mozgástörvény grafikonja. Jó, tehát a pálya az a mozgástörvénynek a grafikonja, vagyis ugye erre az ábrára ezt szépen így föl lehet rajzolni. Valamilyen pontból ez elindul, aztán megy valamerre, mit tudom én, ott átbújik, és úgy megy tovább. Mondjuk ez lesz itt a T0 időpont, ez lesz itt a TN időpont, ez a mozgás vége. Ez itt egy tetszőleges T időpontban az R-vektor, és hát akkor ez a mozgásnak a kezdete, ugye ez az R-vektor a T0 helyen, az pedig az R a TN helyen, tehát ez lesz a mozgásnak a vége. És ezt nevezzük pályának. Jó. És akkor még egy dolog, talán még idefér, ez a szabadságfok, jónak a definíciója. Szabadsági fok. Az anyagi pont mozgását leíró egymástól független skalár függvényeknek a száma. A mozgást egyértelműen leíró egymástól független skaláris függvények száma. Jó, tehát például ugye azt lehet mondani, hogy ha mondjuk valami egyenes pályán mozgunk, és az R-vektor T az mondjuk úgy néz ki, hogy XT és valami Y0 és Z0, azok pedig konstansok, akkor itt egy skalárfüggvény van csak, és akkor egy egyenes mentén ez egy szabadságfokú. Most a szabadságfokot azt úgy fogom ezentúl rövidíteni, hogy DOF, ugye ezt ilyen robotos katalógusokban is, mert mindenütt ezt használják, ez a Degrees of Freedom, tehát az angol kifejezésből származik a D-O-F, de ez szó szerint van fordítva, a szabadságnak a foka. Jó? És hát természetesen sík esetben, sík mozgásnál mondjuk, akkor meg természetesen úgy néz ki az R-vektor T, hogy XT, YT és Z0, és akkor ennek természetesen kettő a szabadságfokainak a száma. Arra kell még persze vigyázni, még ezt az egyet hadd írjam ide, csak hogy a példasor az teljes legyen, hogy ha mondjuk azt az estet nézzük, hogy az R-vektor T, az mondjuk így néz ki, hogy nagy R-szer, mit tudom én, koszinusz, így írom, hogy phi t, meg nagy R-szer szinusz phi t, meg mondjuk egy z0, jó? Akkor az ember úgy elgondolkodik, hogy hoppá, hát most van ebbe xt is, meg yt is, és akkor most tulajdonképpen mi a csoda ez az egész? Ennek hány szabadságfoka van? Hát ennek is csak egy van, mert csak egy skalárfüggvény kell a leírásához. Tehát ez is egy szabadságfokú, annak ellenére, hogy ez a két függvény mind a kettő időfüggővé válik. Egy szabadságfok, a phi t az az egy függvény, ami az egészet leírja, és természetesen ez egy körpálya. Hogyha valaki megnézi, ugye erre természetesen igaz lesz az, hogy az x négyzet plusz y négyzet az éppen egyenlő r négyzettel, tehát egy nagy r sugarú körpálya, jó? X négyzet plusz y négyzet. Igaz, hogy ezek időfüggőek, de állandóan ugyanazt adja, jó? Tehát az x négyzet t plusz y négyzet t az nagy r négyzet, mert a koszinusz négyzet meg a szinusz négyzet az mindig egyet ad, tehát valóban ez mindig körpálya lesz, jó? És akkor egyetlen egy paraméter elegendő a leírásához. Tehát, hogyha most a síkban nézzük az x-et, y-t, akkor itt lesz valahol a phi t függvény, és itt lesz valahol rajta az anyagi pont, itt van az origó, és akkor ez szépen jár körbe, hogy a phi t változik. Aztán, hogy a phi t időben hogyan változik, egy másik kérdés. De ettől ez még egy szabadságfokú dolog fog maradni. Jó? Itt az előző órán a felosztás kapcsán, hogy a dinamika része, a kinematika és kinetika, meg a statika, vagy van, már említettem a javasolt tankönyvek példatára között, ugye a Béda-Bezák kinematika és dinamikát, ami egy ilyen nagyon tömör, nagyon precíz könyv, ahogy emlegettem. Ez a Csizmadia Nándori mozgástankönyv, azt egy ilyen magyarországi mechanikai, csöndet kérek kollégánk, mechanikai kutatóközösség írt, tehát több egyetemről, főiskoláról együtt írtuk, és az egy nagyon vastagra sikerült könyv. Tehát olyan olvasmányos, ott minden szép részletesen le van írva, de az szinte ijesztő, amikor az ember kézbe veszi, hogy milyen vastag. Pedig körülbelül annyi van benne, sőt, ám még kevesebb, mint a kinematika és dinamika könyvben, csak rettensen részletesen ki van minden írva. Tehát ha valakinek tényleg teljesen egyedül kell készülni, akkor azt lehet olvasni, de az nagyon kemény és nagyon sok. Aztán vannak ezek a hagyományos jegyzetpéldatárak, de mindenkinek inkább ezt ajánlom figyelmébe. Ugye van itt egy ilyen segédlet, amit kidolgoztunk itt a tananyag minden egyes részéhez, kinetika, stb. És ott mindegyikre rá lehet klikkelni, és pontrendszer kinetikája, stb. És mindegyikhez vannak kidolgozott példák. Úgy van megcsinálva, hogy lehet egyedül is csinálni, és akkor mit tudom én itten, hol van ez én, így. Itt például az első példán egy ilyen forgattyús mechanizmus, hát ezek a legegyszerűbbek, amikor itt ez itten az időben valamilyen függvény szerint változik, és akkor szépen ki kell számolni, hogy a B pont az hogyan mozog, akkor a megoldásra részletesen le van írva, és ugye mivel ez a dinamikához tényleg nagyon sok mindent mozgás szerint is el kell képzelni, és itt nagyon szép részletesen le van írva a menete, csak még egyszer mondom, senki ne úgy tanuljon, hogy ezt elkezdi lemásolni, meg leírni, mert ilyenkor minden a logikusnak is egyszerűnek tűnik, igen, sem meg gyötörni kell saját magát, és próbálni egyedül megcsinálni, törni kell a fejüket, és hogyha nem megy, akkor azt az egy lépést megnézni, és utána újra tovább, és nem pedig másolni végig a feladatot. És akkor különösen a térbeli feladatokhoz mindegyikhez van valami kis animáció, el lehet képzelni, aztán később majd melyik gépelemnek vagy gépzének lesz valami része. Jó, úgyhogy akkor ennyit még az irodalomról. És akkor még a szünetben kérdezgettek erről az angol nyelvű előadásról, tehát itt van a erre meg azt tudom mondani, hogy ugye itt nagyon sokféle hallgató jön össze ezeken az angol nyelvű előadásokon. Egyrészt a úgynevezett fizetős hallgatók, tehát akik különböző országból jönnek és fizetnek Ciprusról, mit tudom én, Iránból, stb. Aztán jönnek a cserehallgatók. Nagyon sok ilyen Erasmus Szokrateszes cserehallgató van, amit majd maguknak is ajánlok a figyelmébe, figyeljenek rá oda, hogy az Európai Unió támogat ilyen ösztöndíjakkal, hogy ki lehet menni egy-egy fél évre másik országot, másik egyetemet megnézni. Meglepő módon jelenleg többen jönnek hozzánk, mint ahogy magyar hallgató kimegy. Ugye tavaly 223 külföldi jött ide tanulni, és közben innen a mi egyetemről meg csak 178 ment ki, úgyhogy soha nem gondoltam volna. Csöndet kérek, kollégák. Kollégák zavarják egymást meg engem. Jó? Ez a végső, ezért nem beszélgetünk. Illetve ha beszélgetünk, akkor ki lehet menni, nyitva az ajtó, és szép csöndbe kislisszolnak. Szóval kell menni, szóval ilyen hallgatók is jönnek, és akkor majd annak függvényében, hogy a terem mekkora, lehet jelentkezni majd az első két héten, majd meg lesz, hol talán Bende tanárnő fogja ezt összeírni, mert ő fogja tartani a gyakorlatokat, és a legjobbak, azok hallgathatják ott is az előadást. Jó? Tehát majd a statika szilárdságtan, egy valahogy szelektálnunk kell, ahány ember befér a terembe, annyi magyar még felveheti, és akkor lehet oda jönni, de a magyar gyakorlatokra kell eljárni, és a magyar zárt helyeket kell megírni. Jó, viszont lehet kezdeni a szaknyelvet tanulgatni angolul. Mert ugye ez egy nemzetközi szakma, ahogy szoktam mondani. Na, akkor nézzünk még egy-két példát ilyen egyszerű pályákra, mert aztán majd úgyis jönnek a bonyolultabbak. Ugye ez a legelsőbb, ez egyensúlyon egyenletes mozgás, ezzel valószínűleg középiskolában is ugye sokat foglalkoztak, hogyha ezt így írjuk föl, hogy RT, mondjuk valami R0, vagy plusz valami V0 szor T, akkor ez elég nyilvánvaló, hogy ez hogy néz ki. Ugye nyilván az R, a T egyenlő nulla időpillanatban az maga az R0 vektor lesz, és hogyha ennek felrajzoljuk a térben, hogy néz ki a pályája, akkor az egy egyenest fog adni. Itt lesz valahol az R0, és akkor ha a V0, ugye a V0-akat majd ezek lesznek majd később a sebességek, csak még nem definiáltam pontosan, hogy ez micsoda, de már látszik, hogy a mértékegységgel, mondjuk ez a V0 vektor, ez valahogy így néz ki, akkor ennek a T-szeresét kell szépen hozzáadni, és hát akkor ez lesz a pálya, valami egyenes pálya lesz. Itt lesz a T0 időpillanat, itt lesz a végső időpont, a TN, és hát akkor a pálya az egyenes. Na most természetesen az ember meg szokott kicsit zavarodni az olyan példáktól, amiknél a pálya szintén egyenes, de már nem egyenletes a mozgás. Na most már megmondtam ugye a megfejtést, mert kicsit sietek és nem akarok várni rá, de ugye, hogyha egy olyasmi vektort írok föl, hogy RT egyenlő mondjuk B vektor plusz C vektor szor színusz omega t. Jó? Hogyha valami ilyesmi írok föl, akkor az ember rögtön arra gondol, hogy hű, itt valami hullámzás lesz, meg a pálya biztos valami színusz, vagy nem tudom micsoda. Pedig hát nem így van, szépen el lehet képzelni ezt a térben, hogy néz ki, ugye. Az x, y és a z. Itt is igaz lesz, itt az lesz igaz, hogy az r a nulla helyen, az természetesen a b vektor lesz, mert a színusz nulla, ugye az nulla. Ezt az omegát, ezt azért írom mindig oda, mert ugye az időnek van mértékegysége, és ugye matematikusok leírnak olyat, hogy színusz T, de mi tudjuk, hogy mértékegységgel rendelkező dolognak nincsen színusza, meg koszinusza, meg I adja, az csak dimenziótlan mennyiségeknek van. Tehát mindig elég kell írni egy ilyen körfrekvencia jellegű radián per szekundum mértékegységű dolgot, hogy aztán majd a radiánnak legyen tényleg a színusza véve. Úgyhogy azért írtam ki a színusz omega T-t. Nos, minden esetre akkor ez az R0, ez valahol itt van, ez a B-vektor, valahonnan innen indul ez az egész, és akkor ugye ahogy ez a színusz omega T változik, itt mindig a C-nek valahányszorosát kell hozzáadni. Hát ez a C most lehet, hogy valami ilyen irányú vektor. És ugye amikor a T időpillanat, tehát itt lesz a T0, amikor mondjuk van az a T1 időpillanat, ami éppen a, mondjuk a pi per 2 omega, jó. Ugye, ha az omegának a mértékegysége 1 per szekundum, akkor ez az idő, ez tényleg szekundum mértékegység lesz, akkor a színusza a pi per 2-nek az mennyi? Így van, az éppen 1, és akkor éppen egyszer kell hozzáadni ezt a bizonyos, ja, itt van a kezemben a kék szín. Éppen egyszer kell hozzáadni ezt a bizonyos C-vektort. Jó, tehát itt lesz a C-vektor, és közben is hát valahányszorosát kell hozzáadni, tehát a pálya valahogy így fog kinézni, de innentől kezdve viszont a színusz elkezd csökkenni, tehát újra visszajön, vagyis nem csak a T0 időpontban leszek a nullába, hanem a T2 egyenlő pi per omega időpillanatban is, mert a pi per omega, szor omega az a pi, a színusz pi az pedig mennyi? Így van, az meg nulla, úgyhogy akkor ez b plusz nulla, vagyis újra ugyanoda jutok vissza. Aztán persze lesz a 3 pi per 2 omega időpillanat, amikor meg a másik irányba fogok éppen eljutni, tehát ez lesz mondjuk a T3 egyenlő 3 pi per 2 omega időpillanat. Ugye ebben a pillanatban a vektor az úgy fog kinézni, az R vektor, az R a T3 helyen, az éppen a B vektor mínusz a C vektor lesz, mert a színusz a 3 pi per 2-nek az mínusz 1, és akkor éppen a mínusz 1-szeresét kell venni. Vagyis hát a pálya az ismét mi lesz? A pálya az egy egyenes szakasz. Jó, csak azon fogok így oszcillálni fölle, jó? Tehát a pálya az továbbra is egyenes marad, de aztán amikor újra itt 2 pi per omega lesz a T4, akkor meg megint visszajutok a T0-ba, és így tovább, tehát így fogok fölle lengeni az egészen. Na, aztán persze lehetnek aztán mindenféle bonyolultabb térbeli esetek is, ugye a körvonalról már beszéltünk, akkor még egyet írjunk föl, ami még ezeknek a kombinációjából kijön, ez a bizonyos csavarvonal. Ez ugye olyasmi lehet például, hogy az RT az egyenlő mondjuk egy X0 plusz nagy R szer koszinusz omega T, ez egy Y0 plusz nagy R szer szinusz omega T, és ez pedig legyen mondjuk valami Z0 plusz valami VZ0 szor T. Jó? Tehát egy ilyen színusz-koszinuszos és egy ilyen időben lineárisan változó dolog. Akkor ha ezt felrajzoljuk, akkor ezt ugye úgy kell elképzelnünk, hogy most ha az R-et kiszámolom a nulla időpillanatban, akkor ez most hogy fog kinézni? Az ugye a koszinusz nulla az 1 lesz, tehát itt x0 plusz nagy R lesz, itt lesz az y0, és itt lesz a z0. Jó? Tehát ez lesz a kiinduló pontja az egésznek, itt van az xyz koordinátarendszer, és akkor valahogy, hát ezt majd úgy kell elképzelnünk, mintha itt lenne egy ilyen, a z0 magasságban lenne egy kör, és akkor ennek a körnek ugye ez lesz a nagy R lesz a sugara. Ez most ugye térben ellipszisnek látszik persze egy térből, valahol itt lenne az x0, y0, z0. Mondjuk a z0 az legyen éppen a nulla, hogy így könnyebb legyen elképzelni. Ennek nagy R lesz a sugara. Tehát ez lesz itten az x0 plusz nagy R, és az y0 és a z0, tehát ez lesz itt az R0 vektor. amikor az X0Y-hoz még hozzáadom ezt, és akkor utána pedig ezen a hengeren fog itten fölfelé tekeredni valahogy ez a pálya, és valami ilyesmi lesz. Hát ott hátul, aztán így jön, aztán lehet, hogy megtekeredik, vagy valami ilyesmi. Tehát egyrészt a körpályán mozog, másrészt pedig halad fölfelé azzal a vézénú sebességgel. És ez lesz az R0 pont, ahonnan elindul az egész. Jó, hát millió egyféle van, a forgattyús mechanizmusnál aztán látnak majd még ennél bonyolultabb dolgokat is. Na, akkor itt van az ideje, hogy beszéljünk a sebességről most már, ugye? Először definiáljuk a közepes vagy átlagos sebességet. Az átlagos sebességet használják ugye a köznyelvben, de ez nagyon veszélyes, ezt az átlagot hogy számítjuk, hogy időre vagy távolságra, és ezek a trükkös középiskolás fizika példák, hogy mit tudom én, megyünk le a Balatonra, és akkor Székesfehérvárig 130-al megyünk, onnan meg 110-el megyünk, akkor mennyi az átlagsebességünk, és akkor az távolságra vetítjük, vagy időre vetítjük, szóval nem egyszerűen 120 lesz, szóval ezeket gondolom, hogy ismerik. Ezek mind ebből a fajta ilyen a hétköznapi szóhasználatnak a különbségéből van, meg a matematikailag precíz definíciókból. Itt most arra kell gondolni, hogy ha itt elképzelek egy tetszőleges általános pályát a térben, XYZ, és valahogy így mozog, ahogy az előbb is rajzoltam valami ilyesmit, mit tudom én. Jó? És azt mondom, hogy ez lesz egy T1 időpont, itt van egy T2 időpont, ez itten az R a T1 helyen, ez az R a T2 helyen, és akkor a kettőnek a különbsége az R T1, vagy RT2 minusz RT1. Az lesz itt, ez most ugye persze így néz ki, ez lesz itten az R T2 minusz az R T1, és hogyha ezt elosztom a közteltelt idővel, akkor kapom meg ezt a közepes sebességet, jó? Tehát a két időpont között, tehát ez a VK, ez úgy fog kinézni, hogy az R T2 minusz az R T1 per a T2 minusz a T1. Jó? Tehát ez valahol itt lesz, ugye ezzel lesz párhuzamos, valami ilyesmi lesz ez a VK. Na mostan nyilván, hogyha ezt differenciál számítást tanultak matekból, tehát tudják jól, hogyha mostan a T2 időpontot elkezdem a T1-hez közelíteni, vagy a T1-et a T2-höz, akkor ez szép lassan egy határátmenetbe át fog menni az egésznek az érintőjébe, és ez lesz a sebesség, vagy a pillanatnyi sebesség, jó? Tehát ez lesz a... Csak mi általában a sebesség alatt ezt a pillanatnyi sebességet értjük, jó? Sebesség, pillanatnyi, és mindig a vektort értjük alatta. Jó, ez megint eltér a hétköznapi szóhasználattól, mert a hétköznapi szóhasználat a sebesség alatt csak azt az abszolút értéket szokták érteni, mint a kilométer óra mutat. Jó, tehát ez a sebesség, ez mondjuk a V, és ha mondjuk ezt a T1 időpontban akarom kiszámolni, akkor azt mondom, hogy határértékben a T2-t tartatom a T1-hez, és kiszámolom ezt a V2-t, vagyis ez a limesz T2 tart a T1-hez, az R T2 minusz az R T1 per a T2 minusz a T1. Jó? Ezt egyébként úgy is szoktuk jelölni, hogy R pont a T1 helyen, vagy a DR per DT a T1 helyen. Ezt néha szokták így függőlegesen is oda jelölni. Szóval különböző módokon lehet jelölni. Ez a pont, ez lesz az idő szerinti derivált, és ebben a fél évben mindig ezt fogjuk használni az idő szerinti deriváltra. Jó? Tehát a valamilyen mennyiségnek, ha fölé pontot teszünk, az ugyanaz, mint azt írnám, hogy ennek veszem az idő szerinti deriváltját. Jó? És mindegy, hogy mi az a kocka. Jó. Hát akkor még fölmerül az, hogy ez ugye nem egy olyan fontos definíció, de azért néha mechanizmusok elméletében, majd fogunk mechanizmusokat tanulni, ott azért szokták ezt használni. Hogyha ennek a sebességvektornak megnézzük a grafikonját az időben, akkor azt szokták hodográfnak nevezni. Jó? Tehát a VT grafikonja a hodográf. Jó, ez a pályának megfelelő fogalom csak a sebességre, de ez nem annyira fontos, úgyhogy menjünk inkább tovább, és akkor még egy következő derivált van, amit ki fogunk számolni. Ugye, amit persze sokan meg szoktak kérdezni, hogy most mi a csodának csináljuk ezeket a deriválásokat, mert így gyötörjük, ha egyszer tudjuk az R vektor T-t, akkor úgyis ki tudjuk rajzolni térben, hogy egy számítógép fölrajzolja nekünk valami jó számítógépi grafikával, és akkor nézzük, hogy hogy mozog rajta a pont. Hát a sebességet ugye senki nem kérdezi meg, hogy ez egy fontos fogalom, mert azzal számítjuk, hogy mennyi idő alatt érünk valahova, meg melyik időpillanatban pontosan mi történik. De aztán, hogy még ezt még tovább deriválgassuk, és még gyorsulásra is számítjuk, az meg már tényleg úgy tűnik, mintha csak azért csinálnánk, hogy gyötörjük itten a hallgatókat, és jó nehéz példákat tudjunk nekik adni. Pedig nem erről van szó, ugye? Tehát a gyorsulás, majd mindjárt mondom, hogy miért. Mert ez a gyorsulás azért lesz fontos, mert ez fog kapcsolatot teremteni majd az erőkkel. Tehát amikor a fél év második felében összekapcsoljuk ezt a mozgás leírást, a kinematikát az erőkkel, amikről egyébként statikában már sokat tanultak, akkor lesz a gyorsulás, ami nagyon fontos a szerepe. Jó? Tehát gyorsulás, ez is egy pillanatnyi fogalom, tehát egyáltalán nem állandó, és ez is vektor mennyiség, jó? Tehát ezek mind vektor mennyiségek, ahogy így mondjuk, és akkor ezt ugye A vektorral jelöljük, ezt ugye jelölhetjük így, hogy a D négyzet R per DT négyzet, vagy az R két pont az idő függvényében, vagy jelölhetjük úgy is, mint hogy a V pont T, jó? Vagy kiírhatjuk úgy, hogy X két pont T, Y két pont T, és Z két pont T. Jó, tehát így lehet szépen kiszámolni a gyorsulás vektort. Na, akkor a következő fogalom, amivel persze megint elsőre úgy tűnik, hogy csak bonyolítjuk a dolgokat, de valójában később már nagy jelentősége lesz az egésznek a leírása szempontjából, meg ami a hétköznapi fogalmakkal összekapcsolja nekünk ezeket a vektor mennyiségeket, az a befutási törvény. Jó? Ugye tanultam mozgástörvényt, most jön a befutási törvény. A befutási törvény alatt azt értjük, hogy az adott pályán az ív hossznak az időben, hogyan változik az ív hossz az idő függvényében. Jó? Tehát a befutási törvény az ívhossz változása az időben a befutott ívhossz változása az időben, jó? De szűrjük be azt a szót, hogy a befutott ívhossz változása az időben a pálya mentén jó, ezt úgy kell elképzelni, hogy S-sel fogjuk jelölni az ívhosszat, ennek a mértékegysége az a méter, és az ST az lesz a befutási törvény. Tehát, hogy ez hogyan függ az időtől. Most ez az ívhossz, ez egy nehéz dolog, ugye egyenes vonalon, meg körpályán nagyon könnyű kiszámolni, és a mérnökök nagyon szeretik is egyenes vonalon, meg körpályákat, de hát ma már a robotok a legritkább esetben mozognak egyenseken meg körpályákon, mert természetesen bizonyos mozgásokat csak egészen különleges úton tudnak csinálni. Na, van erre is persze előkészítve videó, csak az a kérdés, hogy eljutunk-e odáig, hogy azokat mind meg is mutogassam. Jó, tehát más esetekben meg arra kell gondolni, amit a baleseti helyszínelőknél lehet a rendőröknél látni, hogy ottan tologatják a keréknyomok mentén, meg egyebek mentén, és mérik a távolságokat ilyen kis kerekes izével, és akármilyen vonal mentén le tudják mérni pontosan, hogy mennyi az ívhossz, akkor is, hogyha az valami paraboblagörbe, vagy S-alakú, vagy nem tudom micsoda. Jó? Tehát ez a befutás törvény. Arra kell gondolni, mint az autópályák mentén a kilométer kövek. Na például, ez egy jó különbség, mondjuk a két könyv között jól lehet mondani a különbséget. A mozgástan könyvben erről mit tudom, 2,5 oldalon keresztül írnak, hogy ezt az ívhosszat úgy is lehet érteni, hogy én lemegyek a Balatonra akaratják, és ha jövök visszafele, és akkor akaratják volt 100 km, és akkor jövök visszafele, és akkor már 120-130-nál vagyok. De lehet úgy is érteni, és ezt használják a számításokhoz, mert ez az egyszerűbb, hogy a kilométerköveket kell érteni, és hogyha én lementem egyszer akaratjára, és visszajöttem Székesfehérvárig, akkor mit tudom én, akkor 45-ös kilométerkőnél vagyok, és nem pedig 165-nél vagyok, vagy nem tudom, vagy 155, vagy hogy jön ki, ugye, tehát lefelé, meg visszafelé jöttem annyit. Tehát a kilométer kövekre kell gondolni, jó? Kilométer kő vagy tábla, most már persze nem kövek ezek, az út mentén. Jó, az legyen a kép a fejükben, úgy kell elképzelni a dolgot, és nem pedig úgy, hogy mindig visszafelé jövünk. Na, akkor van most egy-két dolog, amit geometriából kellene tudni. Na most ezt, ahogy a matek tananyagot néztem, ez sajnos hátrébb csúszott, és mondjuk alaposan, aki tanul majd külön differenciál geometriát, ott fogja ezeket a képleteket rendesen megtanulni, meg levezetni, de ugye most nem matek órát tartunk, úgyhogy ezeket a geometriai ismereteket, ez csak... Ezt csak most fölvéssük. Itt a következőkről van szó. Hogyha ismerek egy pályát, ahol az ívhossz szerint van paraméterezve a pálya. Jó? Ívhossz szerint, tehát nem az idő szerint, hanem ívhossz szerint paraméterezett pálya. Tulajdonképpen ezt látjuk mi mindig a térképeken. Térképekre rá szokták néha írni, hogy hány kilométer, egyes pontok milyen messze vannak egymástól, és a térkép az nem tudja, hogy egy adott autó az azon milyen sebesség, és hogy fogja az befutni, és merre fog éppen járni, csak mindig az ívhossz függvényében vannak kirajzolva ezek a pályák, és akkor mindenki maga beljegyesíti a saját befutási törvényét, hogy és aztán az ívhossz mentén hogyan fog tovább futni. Jó, tehát... Ez az ívhossz szerint paraméterezett pálya, hogyha ebbe behelyettesítjük azt, hogy mi a befutási törvény, akkor ez már a mozgás törvény lesz. Jó, tehát ezért az ívhossz szerinti paraméterezett pálya, ez tulajdonképpen a térképnek az analógiája. A térképeken vannak tulajdonképpen ezek az ívhossz szerint paraméterezett pályák. Rajzolva persze. Azzal a komplikáció, hogy a magasságokat elég nehezen tudják a térképeken aztán jelképezni. Most az egyik nagyon fontos dolog, hogy a dr per ds, jó, tehát hogyha deriválom ezt a pozícióvektort az ívhossz szerint, akkor ez mindig az érintő irányú egységvektort adja. Ez a T betű, ez nem az időre utalít, hanem a tangenciálisra, hogy ez a görög érintő szóra utal. Jó, tehát tangenciális. Azért T betű, és ez érintő egységvektor. Jó, tehát ez az érintő egységvektor. Na, majd mindjárt csinálunk rá rajzokat, és akkor még egy fontos dolog van, hogy mennyi a második deriváltja ennek, tehát a D négyzet R per DS négyzet, vagyis a DET per DS. És persze megkérdezik, hogyha valami egységvektor, tehát hogyha az abszolút értéke az 1, akkor annak miért van deriváltja? Hát azért van, mert a vektornak nem csak a nagysága változhat, hanem az iránya is, és hogyha az iránya változik, akkor is van már deriváltja, jó? Tehát az iránya változik. Tehát ettől, hogy az abszolút értéke 1, attól még ez az ET, ez függvénye lesz az S-nek, mert ahogy csúszok a pálya mentén, az érintő egységvektornak az iránya az fog állandóan változni. És ez nem lesz más, mint 1 per rószor az úgynevezett normális egységvektor. Jó? Mindjárt lerajzoljuk őket, és akkor valamivel szemléletesebb lesz. Tehát ez itt a normális. Na, kezd gerjedni. Itt is az EN abszolút az 1, tehát ez is egységvektor. Ez a norm... Csöndet kérek, kollégák! Zavarja a kollégáját, hogy szeretne dolgozni, meg ír, meg együtt dolgozunk, és maga beszél hozzá. Na, próbáljuk meg elképzelni, jó, hogy hogy néz ki az éjjel meg az éjjel egymásért. A kettőnek a síkja, tehát amit az ET és az EN kifeszít, ezt szokták simulósíknak nevezni. Jó, és akkor még szoktak használni egy EB egységvektort is, ami meg a kettőnek a keresztszorzata. EN kereszt ET, de szokták néha ET kereszt EN-nel is jelölni, szóval változó, hogy melyik kereszt, meg binormális egységvektornak hívják. Jó, ez merőleges a simulósíkra, mert hiszen a keresztszorzat az merőleges, hogy ezt megtanulták, jó? Tehát ez merőleges a simulósíkra. Jó, na akkor próbáljuk meg ezeket felrajzolni, hogy néz ki. És ezt az egészet meg úgy hívják, hogy kísérő triéder. Tehát az ET, EN és EB egységvektorokat. Kísérő triéder. Ugye a kísérő szó az benne van, hogy ez úgy együtt mozog az anyagi ponttal, tehát így csúszik végig az anyagi pálya mentén. Úgyhogy azért hívják kísérő triédernek. ET, EN, EB. Na, akkor próbáljuk meg valahogy szemléltetni. Nem könnyű, mert ezeket tényleg most térben kell látni, majd mindjárt próbálok mutatni videókat, hogy hogyan kell ezt az egészet elképzelni. Tehát mit tudom, valahogy így van egy pálya, mondjuk itt legyen ez a pont. Itt van az RT vektor. Akkor ebben a helyzetben itt van neki egy egységvektora, ami érintő irányú. Jó? Ez lesz az ET. És van egy normális egységvektor, meg valahogy így befelé mutat, és erre merőleges. És ez meg mindig a görbületi középpont felé mutat. A görbületi középpont az valahol itt van. Ez a sugár a simuló körhöz, ez lesz a ró, tehát az 1 per rót, amit odaírtam, annak a mértékegysége az 1 per méter, azt szokták görbületnek nevezni, illetve a rót, ami méter, az a görbületi sugár. Jó, tehát a ró az méterben az a görbületi sugár, az O az pedig ez a pillanatnyi görbületi középpont, az O a simulókör középpontja. A simulókör ugye benne van a simulósíkban, és olyan, mintha lokálisan egy körrel próbálná az ember a pályát helyettesíteni. Tehát azon a helyen olyan, mintha egy ilyen kör lenne. Jó? Aminek ró a sugara, ezt mondjuk zölden rajzolom, hogy valahogy megkülönböztessem egy kicsit a pályától. Tehát a fehér a pálya. És ez a zöld, aminek az O a középpontja, ez a simulókör. Ugye és az ET-EN-nek a síkja az a simulósík, és hát valahol az EB, az meg mit tudom, valahogy így áll, az erre merőleges. Jó, valahogy térbe el kell képzelni ezek az egymáshoz. Most az ilyen kereszt ET-re, mert éppen úgy rajzoltam, hogy jó, de lehetne éppen a másik irányba is jó. Tehát ezek itt mind egymásra merőlegesek. Na most miért fontosak ezek? Azért, mert hogyha én ki akarom például számolni a sebességet, így, hogy az nem más, ugye, mint az R pont T, vagyis a dr per dt. De ha én nekem ez ilyen térképszerűen van megcsinálva, tehát egyrészt van a térkép, köszönöm szépen, hogy becsüktem meg. Egyrészt van a térkép, és a térképen tudom, hogy az R-vektor az S függvényében, és az S-et adom meg az időfüggvényben, én fogom most definiálni, amikor megcsinálom az úti tervet, hogy milyen időben fogom ezt az I-fosszat befutni. Akkor ezt úgy kell csinálni, ugye, hogy a D per DT-jét kell venni az R-vektornak, ami az ST-nek a függvénye. Tehát valahogy így kell ezt a derivást megcsinálni. Most ezt már megtanulták, hogy láncszabály szerint kell deriválni, mert ugye több függvény szerint kell csinálni. Ezt ugye matekban úgy hívták, hogy láncszabály. láncszabály, és akkor ez annyit jelent, hogy először az R vektort kell az S szerint deriválni, és utána az S-et az idő szerint. Vagyis hát akkor ez úgy fog kérdezni, hogy S pontszor IT. Jó? Tehát ebből az jön ki, hogy a sebességvektor az mindig tangenciális irányú, tehát itt lesz éppen az R pont T, ugye ez lesz a V. Jó, vagy a VT, hát éppen abban a pillanatban a sebesség. És ez éppen úgy fejezhető ki, hogy S pont T szer az ET. Jó, tehát a tangenciális irányú, és ezt az S pontot, ezt szokták pályasebességnek nevezni. Jó, tehát ennek a V-vektornak az abszolút értéke, az éppen megegyezik az S ponttal. Jó, és ez lesz a pályasebesség. Most ez a pályasebesség, ez skaláris mennyiség. Csak az a baj, még egyszer mondom, hogy a hétköznapi szóhasználatban sebesség, ezt mutatja a kilométer óra. Jó? Tehát a kocsikban a sebességmérő. De már ez is hülyén néz ki, hogy kilométer órának hívják ugye a sebességmérőt. Tehát az hétköznapi szóhasználat nagyon nem precíz, de általában ezt a skaláris mennyiséget értik alatta. Mi itten, amikor sebességet mondunk, akkor ezt így különböztetjük meg. Mondjuk például az angol nyelvű órán, az angoloknál ez úgy van megkülönböztetve, ugye, hogy a tudományosabb szó a velocity. A velocity-t használják a sebesség vektorra, és speednek mondják azt a sebességet, ami a hétköznapi értelmű sebesség. Tehát egy latin eredetű, tudományosabb szóval fejezik ki azt a sebességet, ami a vektor. És a hétköznapi szóhasználatban azt mondja, a speed, meg speedometer, ugye, tehát a sebességmérő órát is a kocsiba ugye úgy hívják, az pedig tényleg a pályasebesség, tehát ott könnyebb a megkülönböztetés, magyarul sajnos mind a kettőre gyakorlatilag ugyanazt a szót használjuk. Jó? Na most ugyanígy meg kell nézni, hogy mi a gyorsulás. Ugye a gyorsulás az idő függvényében az meg úgy néz neki, hogy az R2.t, vagyis akkor ott még egyszer tovább kéne deriválni ezt a függvényt, hogy S pont T. Most ugye azt előbb nem írtam ki, de mondtam, hogy az ET, az viszont az iránya változik a osz mentén, tehát az itt megint egy ilyen láncszabály szerint kell, hogy deriválódjon, mert ahogy megyek a pálya mentén, úgy szépen változik az iránya ennek. Most akkor az első rész az egyszerű, mert ezt szorzat függvény szerint deriválom először, az úgy néz ki, hogy S2 pontszor ET. Jó? Csöndet kérek, kollégák, ott megint valaki zavarja a szomszédját. Ahelyett, hogy írna és próbálná a szorzat függvény szerint deriváltat elképzelni, és megjegyezni magának, hogy hogy jön ki a tangenciális, meg a normális irányú gyorsulás. Jó? Ez lesz az S2 pont szerint, és akkor jön egy másik tag, meg úgy néz ki, hogy S pont szor, és akkor ezt megint láncszabály szerint kell deriválni, tehát van egy DLT per DS szer DS per DT. Most ez a DLT per DS, ugye ezt az előbb elmeséltem, ugye ez nem más, mint 1 per rószor, tehát a görbületszer a normális egységvektor. Ez az DS per DT, ez persze megint S pont. Vagyis, hogyha ezt az egészet összerakom, akkor az AT az úgy néz ki, hogy S2 pontszor ET plusz S pont négyzet per rószor EN. Jó? Vagyis ezt szokták nevezni ugye tangenciális gyorsulásnak, vagy pályagyorsulásnak. Az indexe az ugye persze arra utal, hogy tangenciális, tehát tangenciális, vagy pályagyorsulás. Ezt a részt pedig, ezt meg szokták AN-nek jelölni, úgy is szokták írni, hogy ez a V négyzet per ró, mert hiszen az S pont az meg éppen a pályasebesség, tehát a skaláris sebesség, az a V négyzet per ró, ez pedig a normális gyorsulás. Ugye középiskolában ugye ez azt felelt meg, egy jó fizikatán ezt úgy magyarázta, hogy a tangenciális vagy pályagyorsulás ugye az a sebesség nagyságának a változását írja le, a normális gyorsulás meg a sebesség irányának a változását írja le, és ez itt nyomon követhető abból, hogy látszik, hogy az a ET per D, ET per DS-ből, tehát az érintő vektor irányának a változásából jön az egész. Tehát a sebesség nagyságának a változása a változása, ez pedig az irányának a változása, jó? Tehát, hogyha így, ez pedig az irányának a változása. Jó, tehát ha megvan a sebesség nagysága, az tangenciális gyorsulás, normális gyorsulás, remek. Na, akkor nézzük meg videón, jó, hogy hogy megy az egész, és akkor ezzel most már remélem, hogy fognak tudni számolgatni. Ugye, ahogy ezt legjobban el lehet képzelni ezeket a mozgásokat, az a hullámvasút. Próbáljanak meg fölülni ilyen összegerjedtünk. Egyszer ezekre a szuper hullámvasutakra. Itt lehet, mert ezek aztán igazán jó térbeli mozgások, és ha megnézik ezeket a pályákat, amiket itten kialakítanak ezeken a ezeken, ahogy mennek itten föl le, ugye közben itt csavarodik is, ez azért különösen jó, mert azért, hogy az itt bennülő emberek ugye ne rázzuk őket szét, meg ne tépjük le a fejüket, meg hasonló, mert egyébként olyan gyorsulások vannak, hogyha rosszul lenne a pálya megtervezni, akkor akár ekkora erők is előfordulhatnának, vagy ne menjen a gyomruk a fejükbe, meg hasonló. Ugye ezért ezeket úgy tervezik meg, hogy az emberek mindig a simuló síkba üljenek, és ráadásul ugye, hogy lehetőleg ne okádjanak sokat, ezért mindig úgy van megcsinálva, hogy a fejük az a gyorsulás középpontjának, tehát a görbülök középpont irányába mutat. Jaj, nem rajzoltam fel a gyorsulás vektort ide, elnézést, ezt még hadd tegyem meg. Tehát, hogyha ide felrajzoljuk az A vektort, akkor ennek itt van az AT tangenciális komponense, és itt van befelé mutat, ez a normális komponens. Jó, tehát ezt a paralogramma szabály szerint szépen szét kell bontani, és akkor itt van az AT, meg az A. Most az embereknek mindig úgy kell ülni, hogy a normális irányba mutasson a fejük. És ezt így az ember el is tudja jól képzelni, tehát hogy ülnék fel erre a dologra úgy, hogy ne legyek rosszul. Lehetőleg inkább a lábam felé menjen minden, és inkább a fejemből menjen ki a vér, és szégyek el, mint hogy fordítva. Ezzel itt az elején van egy kicsi, amikor egy kicsit megemelik az ember gyomrát is, de abban nem viszik túlzásba, hogy nehogy baj legyen. Úgyhogy ezek itt szépen úgy vannak téve, hogy mindig a fejünk mutatja azt, hogy merre van éppen az az irány. Ugye ezt ezen, hogyha végigmegyünk egy ilyen hullámvasúton, na most vajon elindul-e a videó? Igen, elindult, jó. Ja, akkor ezt itt lehet szépen látni, hogy mindig úgy döntik be, ez ugyanaz a hullámvasút, amelyiket az előbb néztük. Itt az elején volt egy kicsit homorú pálya, de innentől ez a végig úgy megy, elég nagy gyorsulásokkal, hogy itt látjuk azt a két furcsa részt, ami ugye térben van szépen megtekerve, hogy a fejünk az mindig a görbületi középpont irányba mutat, és mindig úgy tekeredik a pálya. Nézzék meg mindig a sínnek a két ága, hogy hogyan csavarja meg a pályát, hogy mindig a simulósíkban maradjunk, és jobbra-balra ne rászkódjunk ki a izéből. Ugye a régi fából épített hullámvasutokon az nem ment. Itt lehet egy csavarvonalat is látni, hogy egy csavarvonal esetében elég nehéz elképzelni, hogy pontosan hol is van a... És akkor még egy kis visszaforgatás, hogyha valakinek nagyon sok lett volna, akkor egy forgást a másik irányba is csinál a végén. Itt van egy kis izé. És akkor úgy ér végén a pályára. Jó? Van aztán olyan verziója is ezeknek a hullámvasutaknak, amik ugye Batmannek hívják, amikor az emberek föl vannak lógatva. Ez egy olyan, mint egy függővasút. Itt már aztán nagyon be vannak csomagolva az emberek, hogy nehogy valaki elvesszen. De hogyha itt nézzük a mozgást, itt a lábaik mutatnak kifelé, de ez is úgy van megcsinálva, hogy a fejük az mindig a görbületi középpont irányába mutat, csak a lábuk lendül ki a másik irányba, tehát, mert a fejük végénél vannak ugye felakasztva. Hogyha elmennek ilyen parkba, hogy itt lehet egy ilyen csavarvonalon látni megint pontosan, hogy van ez megcsinálva. Hogyha ezeket nagyon alaposan, nagyon tudásosan a legmodernebb dinamikai ismeretekkel tervezik meg, és hát így lehet csak ilyen nagy sebességek mellett is ezt végigcsinálni. Az egész ride az mit tudom én 40 másodperc vagy 50, és kb. 2 órát kell sorba állni, míg az ember sorra kerül, de egy-egy ilyen zsúfoltabb napon, de megéri, mert nagyon klassz. És hát marha sokba kerül ráadásul, mert ugye nagyon veszélyes, és a parknak mindig ugye a perekre is kell gondolni, úgyhogy azt a pénzt is be kell szedni, amit az egy-két szívinfarktusos ember utána beperli a céget, hogy hogy mi történt. Itt van például megint egy nagyon jó rész, ahol a lábuk itt szépen égnek át. Az egész hosszú ez a menet, halljátok. Biztosokba került. Na jó. Igen, rugalmas robotkar. Ez csak egy arra lenne egy példa, nem tudom, hogy megtalálom-e pont azt a részt, ugye, hogy tényleg egyáltalán nem triviális, hogy hogyan mozgatunk valamit, és hogyha valamit egy hagyományos egyenes pályán mozgatunk, egy robotkart, akkor itt a végén mondjuk, ha valami öntvényt vagy valamit kell vinni, akkor felgyorsul, lelassul, nyilván itt a végén egyszerűen kilöttjen az egészből a vacak. Viszont ha megfelelő pályán mozgatjuk, ez már ugye az improved trajectory, tehát amit már ugye a javított pályákon, akkor el lehet ezt úgy vinni, hogy nem fog kilöttyenni a végén a folyadékból semmi, de akkor egyáltalán nem a hagyományos egyenes pályán kell mozgatni, hanem valami nagyon furcsa ívelt pályán, és közben még forgatni is kell a végét, hogy a folyadék felszín ugye ne löttyenjen ki úgy, mint ahogy az előbb kilöttyen, most semmi sem ment ki belőle. És ahhoz képest nagyon-nagyon gyorsan átért egyikre a másikra. És akkor még egy, ugye szilárdságtanban ugye már tanulták a szilárdságtant, annak idején Galilei ugye így rajzolta fel a befogott tartót, még annyi ideje volt, hogy ilyen kis gyökereket, meg nem tudom miket is rajzolt rá, hogy biztos unatkozott órán, vagy nem tudom micsoda, hogy tehetséges gyerek volt, és ugye többet is tudott csinálni. Őneki köszönhető azok az úgynevezett foronómiai görbék, tehát az, hogy ezeket a mennyiségeket időben kezdtük el kirajzolni, hogy időben hogyan változnak. Ugye az időt föltette, mint egy térbe egy tengelyt, odaírta, hogy tempus infinitum, és ide ilyen faleveket rajzolt, valahogy ezzel próbálta érzékeltetni, hogy ott ősz van, vagy nem tudom, és hogy megy ki a végtelenség az idő. Tehát az idő függvényében próbálta felrajzolni aztán a sebességeket, meg a gyorsulásokat. És hogy mutassuk, hogy nem triviális példát, most lesz vasárnap, az ugye minden gépésznek kötelező, ugye a monzai Forma 1-es futam, ebéd után. Ennek a monzai pályának van egy különlegessége, ugye általában ezek a pályák egyenesekből és ívekből szoktak összerakva lenni. Itt van egy úgynevezett parabola görbe, amit ugye olaszul kurva parabolikának hívnak. Ezen a parabola görbén ez a Forma 1-es pilóta, ráadásul még emelkedik is egy kicsit, tehát borzasztó nehéz nekik bevenni, és ez nagyon nem mindegy, hogy ebben hogyan gyorsítanak. És egy ilyen parabola pályán kiszámolni a gyorsulás milyen, az ki kell számolni a parabola mentén a görbületet. A görbület az pedig matekból tanulták, hogy kell egy tetszőleges pontnál kiszámítani. Gyakorlatilag majd ferdehajításnál, meg egyebeknél fogják csinálni, csak a ferdehajításnál, hogy úgy érzik el, ez már olyan középiskolás példa megint, de ugye a ferdehajításnál parabola pályák fognak majd kijönni. Hát ugyanezt kell itt is kiszámolni, hogyha valaki meg akarja csinálni, és ez pont a célegyenes erőt van, úgyhogy mindenki annyira gyorsan, amennyire csak bír, de nagyon nehéz azt eltalálni, hogy mennyire lehet gyorsítani. Egész szokatlan ütemben kell gyorsítani ezeknek a Forma 1-es pilótáknak. Itt van a Google Earth-on is meg lehet keresni, vagy a Google Map-en. Nagyon szép parabola pálya, és különösen erősen kell gyorsítani. Az idén korábban kezdődött a tanév, rendszerint ez éppen a monzai autó Forma 1-es futam után szokott lenni az előadás, úgyhogy most csak azt tudom menni, hogy majd nézzék a pályát, a kommentátor is mindig fogja emlegetni a parabolikát, ami különlegesen nehéz feladvány a pilótáknak, hogy optimálisan gyorsítsanak rajta. Na, köszönöm szépen a figyelmet!